Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, a fenntarthatósági műsor, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Megérkezett hozzánk Mellhoffer Tamás, a hiperzöld.hu nemzetközi híreivel. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, én is köszönöm a lehetőséget.
És akkor várjuk tőled azokat a nemzetközi fenntarthatósággal kapcsolatos híreket, amiket a portálon is megtalálhatunk, és most egy kicsit összefoglalod nekünk, mi az, amire felhívnád a figyelmünket.
Igen, próbáltam az elmúlt időszak legérdekesebb vagy legnépszerűbb tartalmaiból válogatni. Az egyik ilyen, az rögtön szerintem a fenntarthatóságot szemük előtt tartó emberek számára jó hír, hogy az Európai Unió tagországa és az Európai Parlament között véget értek, lezárultak azok a tárgyalások, amelyek a greenwashingról szóltak, és ennek megfelelően született egy végleges jogszabály, ami úgy fogalmazunk, hogy megállt parancsol a termékeken feltüntetett felelőtlen fenntarthatósági állításoknak.
Igen, és egyébként, ha jól tudom, akkor több mint 200 ilyen címke is volt, ami magáról azt állította, hogy ő zöld, meg fenntartható, meg mindenféle ilyen információkat helyeztek el, és ennek nem volt egy egységes háttere.
Ez gyakorlatilag teljes káosz Európában az, hogy olyan mennyiségű ilyen zöld tanúsítvány, védjegy van, aminek semmilyen szabályozott vagy standardizált háttere nincsen, ezért az, hogy mit tanúsítanak, arról sem lehet minden esetben meggyőződni. Most nyilván azért az iparág, meg a vásárlók azért kiszűrik előbb-utóbb azt, hogy melyek a komolyak. Tehát azért van már egyfajta ilyen rangsor, hogy mi az, ami tényleg komolyan vehető, és követhető, és hiteles, de azért az EU még adós azzal a szabályozással, amelyik ezeket a címkéket majd véglegesít, és elmondja, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. Ez a rendelkezés még nem erről szól, ez még hátra van, még ezen kívül egyébként van még ez a zöld állítások irányelve, amit most kérdeztél, és van még a széndioxid elnyelés tanúsítási keretrendszere, az még egy ilyen dolog, ami az EU belevágott egy pár évvel ezelőtt, de még nincs jogszabály. Ez most ez a fenntarthatósági, tehát hogy például a klímasemleges kifejezésnek a használata ennek a szabályozás, ez most már megszületett, tehát ez már legalább itt van.
Mikor fog életbe lépni, és kikre fog majd vonatkozni ez?
Gyakorlatilag mindenkire, aki terméket vagy szolgáltatást forgalmaz az Európai Unióban. Most ugye az van, hogy 2 évet kaptak a tagországok arra, hogy ezt a rendeletet adaptálják, így nagyjából 2026 lesz az, amikor ez már érezhető lesz. Itt ugye arról van szó, hogy nagyon sok élelmiszeren, vagy mit tudom én, akár műanyag palackokon látjuk, hogy széndioxid semleges, karbon semleges, tehát ilyen szavakat használnak. A legfáborítóbb szerintem az, amikor a légitársaságok árusítják ezeket a klímasemleges ülőhelyeket, amiket ugye így lehet kompenzálni, hogy többet fizetsz ért, és akkor abból ültetnek valami fát, nem tudom.
Igen, ezt annak idején úgy fogalmaztuk meg egyébként, hogy ilyen klímavédelmi búcsú cédulák, tehát hogy emlékszel, a középkorból vettük ezt a kifejezést, hogy ugye búcsú cédulákkal váltották meg az üdvösségüket adott esetben, és ugyanez a helyzet egyébként ezzel a klímavédelmi cédulával is, vagy hát ugye, kvótával.
A másik oldal ennek az, hogy ugye, amikor azt írják egy termékre, hogy ökó meg természetes, és ez mögött semmilyen bizonyítható dolog nem áll, az egyszerű megtévesztés, tehát ugye ezekre most már nálunk is például a gazdasági versenyhivatal is utazik.
Bizony.
Úgyhogy itt ez most egy ilyen szabályozott módszer születik arra, hogyha ilyet állítasz, akkor mi az, amit mögé kell tenned, és ennek ugye honlapon, akár a terméken megismerhetőnek kell lennie. Elképesztő technológiai újítások vannak e téren egyébként, és én nagyon remélem, hogy minél hamarabb ezeket bevezetik, vagy kötelező lesz bevezetni. Például most készítettem egy interjút egy nyomdaipari vállalkozással, akik reklámajándékokat készítenek, például ilyen tótbegeket, ilyen táskákat is. Azt mondja, hogy a szövetben van egy technológia, amivel be lehet építeni egy csippet, egy olyan jelző anyagot, amit akkor kap meg egy anyag, amikor újra hasznosítják, akkor beépítik, és utána ebből valamilyen terméket, ez esetben például ilyen táskát készítenek. És amikor ez a táska elkészül, akkor egy ipari szkennellel meg lehet mutatni ennek a chipnek a jelenlétét, és ezáltal bizonyítható, hogy mondjuk abban a termékben tényleg belekerült olyan arányú újrahasznosított anyag, mint amit a címkén állít. És akkor ez egy bizonyítható technológia, úgyhogy ezért van az, hogy most már sokszor mondják, hogy a fenntarthatóság nagyon nagy mértékben technológiai kérdéssé is válik.
Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki pont a fenntarthatóságnak kormánynak a módszereit kérdezte, és kicsit szkeptikus volt a tekintetben, hogy vajon a digitalizáció az mennyire jelentős, vagy kell-e nekünk egyáltalán a fenntarthatósághoz a digitalizáció, és én megpróbáltam amellett érvelni, hogy nagyon is, tehát hogyha valami, akkor a tudomány, a technológia, a digitalizáció sokat lendíthet. Mert hogy folyamatosan igen, fejlődésben vagyunk, és folyamatosan új és új megoldásokat kell kutatnunk, és ehhez viszont a technológiai fejlődés és a digitalizáció megkerülhetetlen, és amint látod, ilyen kreatív módon tudjuk használni. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas újítás, amit említettél.
Abszolút, és anélkül, hogy tudtad volna, hogy mi a következő hír, amit hoztam, át is vezettél rá, ugyanis nálunk a Hiperzöldön megjelent egy nagyon izgalmas írás Benyovszky Máté tollából, aki egyébként mesterséges intelligencia szakértő. És akkor én megkértem rá, hogy írjon már egy cikket arról, hogy bevezetés a fenntarthatóság és a mesterséges intelligencia kapcsolatában. Érdekes módon fogta fel, mert rögtön onnan indult, hogy azt mondja, hogy magáról a fenntarthatóságról is akkor kezdtünk el beszélni, amikor elkezdtük figyelni, meg mérni a környezetünket, adatokat gyűjtöttünk, változásokat észleltünk, és ez alapján bebizonyosodtak trendek. Úgyhogy ezekről mindig eszembe jut, az interneten néha terjed egy anyag, ami egyébként egy valós anyag, hogy 1912-ben megjelent egy, azt hiszem, új-zélandi vagy ausztrál újságban egy cikk, ami már arról beszélt, hogy a karbonhatású gázok globális felmelegedést fognak okozni.
ez valami hamisítvány lehet, ez nem
hiszem. Utána néztem, és ez tényleg valóban megjelent ez a cikk, és egy valós kutatás alapján. 1912-ben már valaki megsejtette ezt. Hát azt nem mondanám, hogy akkor ez egy mainstream gondolat volt már.
Ezt szerintem a jövőből került oda.
Mondjuk 100 évvel később se volt még feltétlenül az, hogy néha nézem a reakciókat a különböző zöld törekvésekre, vagy cikkekre, vagy állításokra, de most már azért nyilván tudjuk, hogy ez így van. Alapvetően ez a gondolat, azt hiszem, hogy az 50-es, 60-as években szivárgott be a tudományos közéletbe, és akkor onnan jött át az én köztudomású információ kategóriájába, bár voltak ugye nagyvállalatok, akik igen sokat tettek ellen, hogy ez megtörténjen, vagy legalábbis késleltették, de végül most ott tartunk, hogy így beszélgetünk erről egy rádió műsorban, ami már eleve jó. Egyébként ennek a cikknek az volt az apropója, hogy a Google bejelentette, hogy a közös használatba adja néhány ilyen mesterséges intelligencia alapú vívmányát, illetve felajánlott egy jelentős összeget, $25 millió olyan pályázatokra, amelyek valamilyen módon mesterséges intelligenciát használva, tehát ő eszközeiket használva megoldást nyújtanak egy-egy fenntarthatósági problémára. És hát van is itt egy érdekes példa, hogy a repülőgépek által húzott kondenszcsíkok, azok órákig ott maradnak a levegőben. Ez a kondenszcsík, ez nagyon nagy mértékben, 35%-ban felelős azért a globális felmelegedést okozó kibocsátásért, amit egyébként a repülőipar számlájára írnak. Tehát ezzel érdemes lenne kezdeni valamit, hogy az egyébként nem túl környezetbarát repülés, mint iparág, az javuló eredményeket tudjon felmutatni. És ugye az derült ki, hogy ha módosítják a repülőknek a röppályáját, akkor ez a kondenszcsík mennyiség jelentősen csökkenthető. És ezért elkezdtek mesterséges intelligencia által generált algoritmusokat használni arra, hogy hogyan lehet ezt a röppályát csökkenteni adott esetekben. 70 pilótát egy éven keresztül reptettek ezeknek az algoritmusok alapján, egy kicsit másként, mint ahogy korábban megszokták, és hát a műhold felvételek arról tanúskodtak, hogy ez a káros felhőképződés, amit a kondenszcsíkok okoznak, ezek 54%-kal csökkentek.
Hú, ez nagyszerű hír.
Úgyhogy amikor az üzemanyag fogyasztásnak a csökkentéséről beszélünk, akkor a mesterséges intelligencia nagyon komoly dolgokat tudhat elérni. És ezt is oda kell tenni, amikor azok a viták vagy elmélkedések zajlanak, hogy vajon most úrrá lesz-e rajtunk, és hogy letipor-e minket, mint a Skynet mondjuk.
És csak azon múlik, hogy egyébként mi jó vagy rossz dolgokra szeretnénk használni. Tehát ez egy nagyszerű hír, amit az előbb említettél, hogy 54%-kal csökkent, és azt gondolom, hogy ha megvizsgáljuk, hogy más területeken mi az, amiben így a hasznunkra tud válni a mesterséges intelligencia, akkor lehet, hogy adott esetben egy turbulenciaként tud megjelenni a fenntarthatósági törekvésekben, és előre tudja lendíteni akár több évvel is a kutatásoknak az eredményét különböző területeken.
Hát én azt gondolom, hogy azért jók ezek a pályázatok, meg ezek a lehetőségek, mert felbukkanhatnak olyan tudósok, akik esetleg ilyen témában tudják hasznosítani, vagy a tudományos életben a fenntarthatóságra most már egyre többször állítják azt, hogy ez egy ilyen interdisziplináris, tehát több tudományágnak az együttműködését igénylő feladat. És ha adott esetben, hogyha találkozik egy, nem tudom, hálózatkutató biológus, mint amilyen a következő vendéged lesz, igen, vagy egy mesterséges intelligenciához értő, egyébként mondjuk IT szakember, akkor ilyenekből születhetnek meg az ehhez hasonló megoldások, amikor több tudományág találkozik, és az egymás lehetőségeit nem ismerve, de aztán megismerve rájönnek, hogy hoppá, itt tudunk valamit javítani. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen eredményt remélek, vagy elkezdem figyelni, hogy vannak-e ilyen megoldások, amiket az AI hozhat.
És elképesztően jó egyébként az AI-ban az is, hogy különböző területet, tehát gyakorlatilag bármilyen szakterületen alkalmazható, bármilyen témában tud a fenntarthatóságra nézve is megoldásokat kínálni. Tehát akár most a textiliparra gondolunk, vagy a légi közlekedésre, vagy nem tudom, egy FMCG termék kifejlesztésével kapcsolatban lehet, hogy tud olyan megoldásokat mondani, ahol a körforgásos gazdaságba való hatékony beilleszkedésben például tud javasolni. És aztán, hogy azzal mit kezdünk, és azzal hogyan gazdálkodunk utána, az már nyilván megint csak visszahat ránk, és megmutatja, hogy alkalmazzuk-e vagy sem.
Abban lehet reménykedni, ugye, hogy a üzleti világban ugye a fenntarthatóság, meg az ESG egy nagyon fontos ilyen buzzword lesz, és ugye egyre inkább próbálnak minél jobb eredményeket elérni ugye a ESG pontozásban, vagy ESG eredményekben, hogy próbálnak ugye a saját stakeholdereik felé a fenntarthatósági jelentésekben valós változásokat felvillantani, úgy hozzányúlnak ilyen módszerekhez is, hiszen itt lehetséges, hogy egyik évről a másikra olyan ugrást lehet elérni egy adott területen, amire nem is gondoltak. Úgyhogy ahogy a mesterséges intelligenciának vannak ilyen negatív következményei, például nemrég hallottam ezt, hogy azért kapunk mostanában egyre több zsarolóvírust meg ilyen adathalászati üzenetet az interneten, mert eddig ezek az angol nyelven működő ilyen szervezet bűnözők tulajdonképpen, ezeknek nem érte meg magyarra fordítani egy ilyen kis piacra, de mióta itt van a mesterséges intelligencia, azóta simán megoldja, hogy magyarra fordítja ezeket a szövegeket, és akkor miért ne próbálkoznának itt is. Tehát vannak ilyen eredménye is ennek, de pontosan, ahogy mondtad, ez a szándéktól függ, hogy tehát meg lehet csinálni, hogy Arnold Schwarzenegger arcával Whitney Houston dalokat nézzünk a TikTokon, de azt is meg lehet csinálni, hogy 54%-kal csökkentünk.
Szóval ilyeneket nézel a TikTokon, értem, jó.
Ezt véletlenül pont láttam, mondjuk így.
Oké. Okay. Mi a harmadik hír, amit hoztál?
A harmadik hír is azt erősíti, hogy igazából nagyon konkrét anyagi hasznot tud húzni egy üzleti szereplő, egy gazdasági szereplő, egy vállalat abból, hogyha komolyan veszi a környezeti vagy társadalmi hatásoknak a gondozását, tehát hogyha ezzel kapcsolatos stratégiát vagy kultúrát épít. Készült egy nemzetközi felmérés, 250 nagyon nagy vállalatnak a vezetőjét kérdezték meg, tehát itt milliárdos, dollármilliárdos vállalatokról beszélünk, és az derült ki, hogy olyan mértékben nőtt a termelékenység és a bevétel annak kapcsán, azoknál a vállalatoknál, amelyeknek kimutathatóan fontos, tehát jelentős pénzt és munkát tettek abba, hogy a társadalmi hatásaikat növeljék. Ugye a társadalmi hatásokban általában beleértjük a munkavállalói jóllétet, az adott, mondjuk ha egy gyártótelepről van szó, akkor azokat a telephelyeket, ahol jelen van, hogy ott hogyan próbálja segíteni az ottani kezdeményezéseket, a helyi civil közösséget, a lakosságot, tehát azoknál a vállalatoknál, ahol ez komoly szinten jelent meg, ott gyakorlatilag az történt, hogy 11,4%-kal nőtt a dolgozóknak a termelékenysége, ami ennek a 250 vállalatnak az esetében összességében 675 milliárd dollárnyi plusz bevételt jelentett.
Elképesztő összeg.
Mondjuk mondom, itt eleve milliárd dollárokról beszélünk, tehát nehéz össze, de a 11% az gyakorlatilag az bármilyen vállalatnál elérhető, és azért ez egy, a mai üzleti környezetben ez egy nagyon nagy növekedésnek számít. Egyébként, ha valakit érdekel, a 675 milliárd dollár, ez 250 billió magyar forint.
Isten, elképzelni sem tudjuk szerintem, igen.
Úgy történt ez a felmérés, hogy tehát a 250 vezetőt kérdeztek meg, és ez alapján társadalmi fenntarthatósági keretrendszer alapján volt egy kezdő, középhaladó és haladó kategória is. Azt állapították meg, hogy a kezdő és a középhaladó cégek azok 8%-os bevételnövekedést értek el, a haladó cégek meg 10%-osat. És a vezetők arra számítanak, hogy a következő két évben ez az arány ez továbbra is nőni fog. Ezáltal ugye több mint a felük azt mondta, hogy ők még nagyobb pénzt fognak ezekre a témákra fordítani, mert ez fontos nekik, és ez az átlagos összeg egyébként 6%. Tehát, hogy eddig, nem tudom, költöttek x százalékot, akkor átlagosan most még több pénzt fognak beletenni abba, hogy a társadalmi fenntarthatóságukat növeljék. Ami még érdekes következmény volt, hogy azt figyelték meg a felmérést készítői, hogy akik ezzel a témával foglalkoznak, azok visszatérve az előző témára, több technológiát alkalmaznak. Tehát jóval összetettebb digitális megoldásokba fektettek bele azért, hogy a társadalmi hatásukat javítsák.
Érdekes lenne megvizsgálni egyébként, hogy Magyarországon hogy állunk a mesterséges intelligencia bármilyen formában történő integrálását tekintve, akár a fenntarthatóság, akár például egy ilyen speciális területre vetítve. Én azt gondolom, hogy talán akkor lehetne őket meggyőzni, mármint a magyar piaci szereplőket, hogyha ezeket az eredményeket bemutatnánk nekik, hogy miket lehet elérni, milyen releváns megoldások vannak.
Tudok egy portált, ahol ezeket el lehet olvasni, de egyébként most tényleg ebben az őszi szezonban, ahol most vagyunk, így a közepetáján, nagyon sok mesterséges intelligencia konferencia van, ugyanígy fenntarthatósági konferencia is van, és úgy néhányba belehallgatva azért azt látom, hogy sokan gondolkodnak ezen, tehát próbálják összehozni akár ezt a két témát, akár nyilván a mesterséges intelligenciát is, úgyhogy ez most mindent áthat. Egyébként nagyon sok kutatóműhely foglalkozott ezzel, csak valahogy nem került annyira a köztudatba, mint amióta ezek a mindenki által használható eszközök, mint a ChatGPT vagy a Midjourney, ezek megjelentek.
A mi műsorunkban is mennyire bekapcsolódik most már ez a fajta téma a fenntarthatósággal összefüggésben, eddig nem nagyon beszéltünk erről. Szóval csak azt akarom mondani, vagy kihangosítani, összefoglalni, hogy ugye lassan elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy most már egy éves lesz ez a műsor, és egyébként a Rádió Café is, köszönjük szépen, és hogy mennyire sokféle témával foglalkoztunk, mennyire sokféle megközelítésből néztük a fenntarthatóság aspektusait, és például a mesterséges intelligencia még nem jelent meg ilyen nagyon hangsúlyosan, de akkor ezek szerint a nemzetközi hírekbe becsatlakozva, amiket hozol nekünk a hiperzöld.hu oldalról, itt az ideje, hogy erre is egy kicsit fókuszt helyezzünk.
Abszolút egyetértek.
Jó, Tamás, én arra szeretnélek kérni, hogy maradj még itt velünk, mert hogy hamarosan érkezik hozzánk Jordán Ferenc. Az ember vége, a természet esélye című könyvről fogunk majd egy kicsit beszélgetni. Mindketten megismerkedtünk ezzel a művel, amit én nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, aki szeretné egy kicsit jobban beleásni magát abban, hogy milyen az ember és a természet viszonya. Így a 21. század elején hol rontottuk el, hol voltunk jók benne, és mi az, amiben fejlődnünk kéne. De leginkább egy kicsit talán az egónkat kéne lecsendesítenünk, de nem akarom lelőni a poént, ezzel fogunk majd mindjárt visszajönni, és köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál, kérlek, maradj is. Hamarosan folytatódik a Holnap tegnapja.